ezerben. Na minden esetre, szóval ilyenek vannak, és akkor a három kötetet aztán rájöttem, hogy akkor úgy fogom csinálni, hogy lesz egy Buda, egy nem Buda, meg egy nem Budapest. Ezt a én egyik kedves itteni szomszédombeli tabáni vendéglős találta ki annak idején egy Márton napi étlapra, hogy liba, nem hús. Ez a három rovat volt az étlapon. Na úgyhogy így lett, és akkor hát a Buda, az Budán most már túl vagyunk, és a test pedig már most nyomdában van, úgyhogy ez most már egy két hét és kint lesz.
A karácsonynak akkor, ez egy jó alapozó.
Hát ez karácsonyi könyv, ez tulajdonképpen igen. És akkor úgy vannak a könyvnek a fejezetei, hogy van a legelején egy írás Podmanicki Frigyesről, amit az ő valamilyen évfordulójára írtam még régen a Budapest folyóiratban, mert gondoltam, hogy ezt nem fogom másképp kezdeni, mint ő vele. Akkor van egy néhány olyan írás, amelyekben több kávéház is előfordul, meg nem is csak kávéházak, mert én most egy ideje részben a múzeumban is már foglalkoztam az én kedves ajdani munkahelyemen, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, foglalkoztam mással is persze, mint kávéház, úgyhogy ott kocsmológiával, szállodákkal, ilyesmikkel is kellett foglalkozni. Másfelől ahova minden negyed évbe kell írnom valami gasztronómia történetet, és az bizt minden csak nem kávéház, vagy csak nagyon ritkán kávéház. Na, úgyhogy ilyenek vannak benne, és olyan cikkeket is felvettem, amelyek más kötetben megjelentek, például most egy kedves barátomnak, aki zsidó filozófia történettel foglalkozik, és nem mellesleg kiváló basszus klarinétos és zeneszerző, lesz egy köszöntő kötete, és akkor itt álltam, ugye én szerencsétlen gojtá, hogy most akkor mi a túrót tudok én Babits Tóni köszöntő kötetébe, de aztán rájöttem, hogy egy erős szivaros, és akkor ezért a szivaros gyerekek budapesti kultúrtörténetét megírtam.
Azért a társasági élethez kötődik majdnem minden lépésed, hát vagy cselekvésed, vagy tetted.
Igen. A aztán jelent meg szintén a múltkorban az 1930-as években Gundelék indítottak egy nagyon jópofa vacsora verseny sorozatot. És akkor ezeknek a vacsora versenyeknek a története, meg a menüi, meg és mi. Szóval ilyenek vannak ebben az első tömbben, meg mit a női kávéház használat Budapesten a 19. század végén. Szóval ami nem köthető egy-egy kerülethez. És akkor utána aztán jönnek a kerületek, amik hát messze nem teljes. Ugye itt van Belváros, van Terézváros, van Erzsébetváros, van Józsefstadt, Városliget, és teljesen szégyenszemre kimaradt a Franzstadt, úgyhogy ezt nagyon restellem, meg a Lipócia is kimaradt, de hát valahogy úgy...
Lesz ennek úgy, még ideje szerintem.
Még történhet bármi, és akkor van két írás Kispestről. Mert annak idején Buza Péter szerkesztett ott egy nagyon klassz kis folyóiratot, a Kispesti Krónikát, és ő annak idején iratott velem ilyen tárgyban cikkeket, és azokat is most előszedtem, mert már azt se olvassa senki, vagy hát azt se tudják, hogy volt.
Azt mondod, hogy mostanában jön ki, ez azt jelenti, hogy december első napjaiban, ugye?
Ez annyira, hogy december másodikán lesz
a második napjaiban, igen. Igen, az Én Budám, és ezt is az Abóvó kiadó jelenteti meg, ami...
Ezt is az Abóvó jelenteti meg, igen, úgyhogy most már van Én Budám, van Én Pestem, és akkor tavaszra tervezem, hogy akkor megjelenik a se nem Buda, se nem Pest.
Noémi, karácsonyra neked is, meg mindannyiunknak egyrészt jó ünnepet kívánunk, bár ezt nagyon messziről futunk még neki, még ezt egy jó párszor elmondjuk.
Hát de most, még hogy... advent is éppen csak, hogy...
Igen, igen, de azért, hogy most már ennek ürügyén tudunk beszélni, és nyilván a kötetnek pedig hát nagyon komoly esélye van, hogy ebbe a karácsonyi, adventi karácsonyi forgatagba majd jó kezekbe kerül. Nagyon szépen köszönöm, és hát gratulálunk az újabb kötető, várjuk a legfrissebbet majd, de egyelőre még ezt szeretnénk majd jól kézbe fogni, megsimogatni, megszagolni, mert a jó könyvnek illata van.
Na hát nagyon szépen köszönöm, és én is mindenkinek kívánom, hogy legyen kinek a karácsonyfája alá oda tenni az Én Pestemet, meg akár az Én Budámat is, meg ki a saját karácsonyfája.
Hiszen az is az idén jelent meg, az Én Budám, ugye?
A tavasszal jelent meg, igen. És arra jó mind a kettő, hogy jobban lehet tőlük szeretni Budapestet, ami egy cél.
Igen,
mindenki ez... szeresse még jobban. Aki már szereti, az még jobban, aki még nem eléggé, az meg szintén.
Ezek nagyon jó parai néziszek, úgyhogy köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Sali Noémi volt a vendégünk, az Én Pestem címmel jövő héten jelenik meg. Úgy számolom, jövő hét már talán másodika, vagy jövő hét vége körül az új könyve. Köszönjük, Noémi, minden jót, szia!
Köszönöm szépen, szervusz!
Perc.
Egy nagyon érdekes képmentési akcióra hív fel egy felhívás, és aztán hívunk fel most mi is, meg talán majd a vendégünk is. Budapest ostromának a 80. megkezdésének 80. évfordulója közeledik, vagy van talán ezekben az közeli időkben, és ennek kapcsán olyan fotókat gyűjtenek, de akkor a részleteket én nem is fogom elmondani, ami ehhez a témához illik. Aki a vendégünk, és aki most egy kicsit kalauzol bennünket, Tamási Miklós, jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok, és Dudok Dávid a kollégám, ketten kérdeznénk, ha a helyzet úgy hozza.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
No, tehát miről is van szó, milyen, és a fotómentése, vagy a képmentés eleve egy külön izgalmas, de mi is maga a fő cél, milyen típusú eseménynek akarnak hát hátteret, vagy igazából egy új szint mutatni?
Igen, igen, tehát ahogy a felvezetőben is említette, Budapest ostromának 80. évfordulóját írjuk most, 1944. Tulajdonképpen mostanában, december elején közepén zárult a szovjet gyűrű a város körül, és ezzel indult el az ostrom, különösen a budai oldal ostromának legdrámaibb fejezete, ami aztán február 11-én a kitöréssel és február 13-án a felszabadulással ért véget, de hát a maga a harci cselekmény az a budai oldalon karácsonytól tartott, tehát szinte másfél hónapon át egy teljesen kaotikus és épésszel felfoghatatlan városostromot kellett átélnie a budapestieknek. A mi felhívásunk az kicsit nagyobbat merít időben is, hiszen 1944 május elejétől már légitámadások érik a fővárost, tehát az első fizikai jele annak, hogy a második világháborúnak a végjátéka kezdődik Budapesten, az 44 tavasza, uh-huh. És ugye ezzel párhuzamosan Budapest zsidóságának gettóba, illetve először csillagosházba, majd gettóba terelése és a mindenféle brutális megkülönböztető és kiszolgáltató rendelkezések sora is megindult, tehát a 44-es nyár az már a rémséget nyara Budapesten. Ha valaki most a Fortepánon keresgél erről az időszakról, azért jó, jó pár száz fotót találhat Budapest II. Világháború téma alatt.
Hadd mondjam, bocsánat, de csak el azoknak, akik nem ismerik, hogy a Fortepán ez egy nagyon izgalmas fotótörténeti gyűjtemény, ami hozzáférhető sok minden, vagy bárki számára, ráadásul, ha jól tudom, ingyenes hozzáférése van, és különböző tanulmányokra, meg egyéb dolgokra is felhasználható, de elképesztően gazdag képanyaggal rendelkezik már.
Igen, igen, ez ma a legnagyobb ilyen típusú fotó, online fotóarchívum Magyarországon, és nem csak, hogy ingyenesen elérhető, hanem mindenképp nagy felbontásban letölthető, publikálható is, tehát kezdettől most már 15 éve gyűjtünk így képet, 15 éve indult az oldal, és azt gondolom, hogy, hogy ha nem is, talán túlzónak tűnik, de mégis azt mondanám, hogy némileg megváltoztatta az archívképek szerepét a magyar sajtóban, médiában, művészeti életben, sőt könyvkiadásban is, úgyhogy elég nagy tapasztalatot szereztünk, és ugye több mint 1000 család archívumát dolgoztuk föl a másfél évtized alatt, de hogy visszakanyarodjak a 44-es évhez, valahogy úgy éreztük az Egy Dolon alapítvánnyal közösen, akikkel ezt a képmentést, képgyűjtést indítottuk, hogy van itt egy olyan fekete lyuk, ami talán ilyen utolsó pillanatos közös munkával, de mégis csak részben kitölthető lenne. Miről is van szó? Úgy érezzük, hogy a 44-es év magán civil fotós oldala az szinte ismeretlen a fotótörténetben.
Mi lehet ennek az oka? A félelem, vagy hogy kisebb dolguk is nagyobb volt ennél, vagy gondjuk is nagyobb volt ennél, vagy kevés fényképezőgép volt még abban a dolog időszakban? Egy kicsit most halkabban halljuk le, lehet, hogy elfordult a telefontól még egyszer.
Bocsánat, akkor újra kezdem.
Igen, most nagyon jó.
Hogy racionálisan körbeírható, hogy vajon miért nincs családi fotó 1944-ből, csak pár tucat kép összesen. De ha egy picit a hallgató arra gondol, hogy alig egy-két évvel 1944 előtt, 42-43-ban például munkaszolgálatra rendeltek több ezer zsidó honfitársunkat, és a munkaszolgálatról meglepően sok fényképünk van. Tehát önmagában az a dolog, hogy valaki egy kiszolgáltatott élethelyzetbe kerül, ez mintha nem lett volna akadály annak, hogy ne fotózzon.
És mégis.
Igaz, igaz, mondhatnánk, hogy azért a munkaszolgálat, hál' Istennek, sokaknak még nem az élettel való játékot, vagy éppen a legdrámaibb életszakaszt jelentette, hanem egy idézőjelben elviselhető kategóriát. De mégis látjuk azt, hogy míg 42-43-ban számtalan fénykép készül, 44-ben szinte alig. Ha még egy picit visszábugrunk, ugye 1938-ban Felvidék visszatér Magyarországhoz, aztán 39 Kárpátalja, 40 Észak-Erdély, hát például a 40-es Észak-Erdélyi visszacsatolásról néha olyan érzésem van, hogy minden második katona vitt magával fényképezőgépet is fotózott, mert számtalan helyről érkeztek ilyen ebből az időszakból fotók hozzánk. Úgyhogy az egy nagyon magasan dokumentált élethelyzet volt, kétség kívül egy boldog pillanat. 1944 az senkinek nem boldog pillanat, sem németnek, sem szovjetnek, sem magyarnak, sem zsidónak, sem kereszténynek, senkinek. Ez a legdicstelenebb időszaka a magyar történelemnek, tehát ezt a részét tulajdonképpen értem. De ha arra gondolunk, hogy mondjuk a budapesti gettóról, amit ugye a zsidó negyed közepén, a Klauzál tér környéki néhány utcáról beszélünk, ebben a budapesti nagy gettóban 70 ezer ember csúfoltak össze 44 novemberében. Erről a gettóról a magyar fotótörténetben egyetlen fénykép sincs.
Tehát
egyetlen olyan fényképet sem tudunk felmutatni, nem a Fortepán, a Magyar Múzeumi Szakma, ami a működő gettóban készült volna. Az első képek, amik a gettóról tudósítanak, már a szovjet felszabadítás, tehát február, illetve január közepe, ugye a pesti oldalon járunk, idejéből származik. Tehát van ott két hónap, amiről egyetlen fotónk sincsen, miközben ilyen sok ember van a gettóban, és itt megint racionális, amiről van szó. Alig van a gettóban férfi, különösen aktív korú férfi. Nők, idősek, gyermekek népesítik be a gettót. Tehát mondhatjuk itt is azt, hogy egyszerűen nem volt, aki fényképezzen. De ezzel a kis kísérlettel, programmal mi az irracionális célozzuk. Azt szeretnénk tulajdonképpen saját magunknak tisztázni, hogy valóban kimondható-e az, hogy ez a 44-es év, például a gettó esetében, de sorolhatnám, hogy hány olyan területe van a városnak, ahonnan semmilyen tudósítás nem érkezik, egyetlen magánember, egyetlen fényképe sem fut be, hogy ez valóban kimondható, hogy már pedig nem lesz ilyen kép, mert úgy tűnik, hogy a magyar fotós emlékezet nem akart emlékezni erre, vagy kiderül, hogy vannak még olyan lapangó fotográfiák, akár negatívok, akár papírképek, amiket nem ismer a szakma, pedig ebből az időszakban készültek.
Sok meg is semmisülhetett ezek közül a fényképek közül, gondolom, ez is lehet egy probléma.
Nyilván, igen. Tehát itt a, hát különösen, ha arra, hogy mondjam, ha azt körbejárjuk egy kicsit, hogy a 44-es év végén ezekkel a rémségekkel milyen lombrozó figurák kerültek ki az utcára, mondjuk elég a nyilas suhancokra gondolnunk, akkor valóban, még ha esetleg közülük valaki fényképezett is, hát nagy valószínűséggel 45-ben megsemmisítette ezeket a képeket. Tehát ezért is mondom, hogy igazából észszerűen végigjárható a történet, de mégis adnánk egy esélyt annak, hogy észszerűtlen módon, de mégis valaki esetleg fényképezett. És ez a valaki, ez pillanatnyilag a magyar fotótörténetben ezek szovjet haditudósítók lehetnek, a Fortepánon is számtalan ilyen képet lehet látni. Illetve 45 tavaszától civilek tulajdonképpen százai fotóznak Budapesten romokat. Tehát abból a típusú fényképből, ami a szétlőtt várost dokumentálja 45 tavaszán nyarán, abból elég sokat ismerünk. Egyébként ez is egy kimeríthetetlen téma, és azt kell mondanom, hogy minden ilyen típusú fotográfia külön értékes lehet. Gondoljunk csak arra, hogy hány olyan épületünk van, aminek szeretnénk látni akár a pusztulás nyomait, akár az újjáépítés előtti állapotát, akár azt az épületet, ami utána egy fokhíjként élt tovább az emlékezetben, és ma már egy újépítésű ház áll a helyén. Tehát várostörténeti szempontból a pusztítás képei is nagyon érdekesek lehetnek. Tehát van ez a típusú fotó, hogy séta a városban 45 tavaszán. A kérdés az, hogy most buta szóval, de mégis azt mondom, sétált-e valaki a városban 44 végén? Erre vagyunk mi most kíváncsiak, és hát be kell vallanom, hogy ezt két és fél hete indítottuk ezt a programot, hát nagyon-nagyon kevés kép érkezett, három olyan olvasói levél jött be eddig hozzánk, ahol csatolmányként két-három képet küldtek el a levélírók, ezek egyébként pont a már említett 44 nyári bombázásokat dokumentálja, nagyon érdekes képek, úgyhogy nagyon örülök már ennek a picinek is. Illetve egy amerikai levéltárból kaptunk egy olyan 50 fényképet tartalmazó albumot digitális változatban, ami ezt a 45 nyári Budapestet ábrázolja, az is nagyon történetileg nagyon értékes anyag. De azt kell mondom, hogy mindkét típusú fotóból már azért jó néhányat ismer a szakma. De várunk, és kíváncsian várunk arra, hogy esetleg, ha már említettem mondjuk a gettóról, egy-két-három kocka, hát ha valakinél lappang, nem gondolt rá, hogy ilyen értékű, hiszen ez is előfordulhat, hogy valaki a családi albumban az egyéb események között egy-két olyan képet lát, amiről egyszerűen nem jut eszébe, hogy ez ilyen nagy értékű, vagy ennyire ritka. Úgyhogy minden hallgatónak azt ajánlom, ha esetleg budapesti és a családban volt, aki fotózott, hogy picit nézzen körbe.
Vegyék elő a régi fotós dobozt.
Igen, és tényleg a legőszintében mondom, hogy bármit el lehet küldeni nekünk, mert nincs olyan, hogy béna, meg rossz, meg érdektelen, meg jaj, nekem csak ilyen van. Bátran, nyugodtan, akár telefonnal le lehet fotózni, a fortepan@gmail.com címre hozzám el tudják küldeni, és nagy örömmel megnézek mindent, mert személyesen is érdekel a téma, és ahogy említettem, a magyar fotótörténetnek is ez egy fontos feladata lenne még, hogy ilyen képeket felkutasson.
A fotópapíron megörökített pillanatok mellett gyűjtenek-e ezekhez kapcsolódó személyes történeteket?
Igazából nem. A mi első és szinte kizárólagos profilunk az a fotóarchiválás. Nagyon pici a mi stábunk, egy fizetett alkalmazottból áll a Fortepan, ez én vagyok, tehát itt nem egy nagy intézményt kell elképzelni, és kezdettől fogva arra törekszünk, hogy fotót, negatívot, papírképet, albumot, bármilyen formátumot, üvegnegát, bármit, de fotót digitalizálunk, nem történeteket. Mi egy ilyen értelemben alapkutatást végzünk, de nagyon szívesen vállalkozunk arra, és hát számtalan ilyen példa volt már, hogy kutatókat, írókat,
történészeket, egyetemi tanszékeket lehetne megszólítani ez ügyben.
Adományozóval, hogy beszélgessenek, tárják fel a fotó hátterét, készüljenek akár oral history interjúk. Tehát ilyen értelemben rajtunk keresztül jó néhány ilyen családtörténetet dokumentáltak már mások. De mi kizárólag fotóval foglalkozunk, tehát ennek a gyűjtésnek sem szándékolt célja mondjuk naplók vagy levelezések feltárása, de nyilván balgák és buták lennénk, ha egy-egy ilyen felajánlásra nemet mondanánk, tehát a 44-es év az minden szempontból egy nagyon különleges és nagyon drámai éve a magyar történelemnek, tehát ott minden fontos, úgyhogy ha ilyen felajánlás érkezne, nyilván azt is digitalizálnánk.
Nyilván itt egy folyamatról van szó, de azért, mikor ennek a mostani tematikának neki láttak, nyilván valami határidőt szabtak talán, hogy körülbelül mikorra kellene, hogy egy kicsit megrázódjon magának a hűeszen, egy elég ügyetlen kifejezés, szóval, hogy maga ez a gyűjtemény egy kicsit meggazdagodjon, hogy lehessen erre akár kiállítást, akár valamit rászervezni. Szóval van-e valami ilyesmi?
Hogy van-e határideje a gyűjtésnek?
Illetve, hogy van-e, hogy valami céljuk ezzel közvetlenül, persze hát általában a gyűjtés folyamatos, nyilvánvaló.
Kimondott célunk nincs, hiszen ahogy eddig is próbáltam mesélni
egy
róla, nem lehet tudni, hogy egyáltalán valami érdekes értékelhető felbukkan-e. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy jövőre, tehát a 45-ös év 80. évfordulóján valamivel elő kéne tudni állni, ha nem nekünk, akkor Budapest Történeti Múzeumnak, vagy a Fővárosi Levéltárnak, vagy valakinek, hiszen azért ezek a kerek évfordulók, ezek mindig fontos pontjai lehetnek az emlékezésnek, az új generációk jönnek közben, ugye 10 évente, ha elővesz az ember egy holokausz vagy Budapest ostrom témát, akkor közben mindig fölnőtt egy generáció, tehát azoknak megint új,
minden új
fontos dolog lehet az, hogy erről meséljünk. Ugye a személyes érintettség már szinte nincs, tehát ugye 80 évvel ezelőtti időszakról beszélünk, ez azt jelenti, hogyha valaki kisgyerekként élte át az ostromot, hát bizony ő is 90 és 100 év közötti. Tehát nagyon-nagyon elfogytak azok a személyes emlékezők, akik még húsvéremberként tudnának mesélni a 44-45-ös drámákról. Jönnek a második, harmadik generációk, ezek vagyunk mi, akiknek hát már csak az emlékek, a naplók, levelek, fotók maradnak. De ez is egy feladat. Tehát összegyűjteni azt, ami elérhető, és ha valamire jó az internet, akkor pont az ilyen dolgokra azért jó lehet, hogy digitalizáljunk, és osszuk meg, és legyen egy közös vizuális emlékezetünk. Úgyhogy hát mi most valahol itt tartunk. Én azt gondolom, hogy ha más nem, akkor valamilyen kiállításra azért mi jövőre fogunk vállalkozni, és én azt gondolom most, hogyha nem, ha ez a gyűjtés különösebb eredménnyel nem jár, akkor ilyen is van, tehát nem kell akkor sem, hogy nem összeomlanunk, van ilyen, akkor, hogy csak egy példát mondjak, ugye, mondjuk a sztálini Rákosi diktatúra legborzasztóbb helyéről, a Recski munkatáborról egyetlen fénykép sem ismert. Tehát ezekkel sajnos szembesülnünk kell, hogy Faludi György elképesztő költői, írói erővel megírta a Recsk történetét, de fotót nem tudunk tenni mellé. És hát ez van.
Minden
ezzel,
esetre...
Ezzel időként szembesülni kell. Bocsánat, mit van?
Igen, azt akartam csak ilyen kicsit lezárásul is mondani, hogy nyilván a közbeszédnek, meg a közemlékezetnek nagyon fontos részei lehetnének, és sok minden kiegészítést jelenthetne, képmentés. Akcióról van szó, azért reménykedjünk abban, hogy csak előkerül valahonnan egy történet, egy emlékkönyv.
Igen, abszolút.
Megerősítjük ebben a dologban, és hogyha bármi is lesz, akkor örömmel nézzük majd. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Tamási Miklós volt a vendégünk. Viszonthallásra.
Viszonthallásra, minden jó.
Perc.
Itt a Civil Rádióban ez is most egy élő adás, de most egy másfajta élő adásról fogunk beszélni. Közösségi adományozó est volt a Közösségfejlesztők szervezete, illetve a szervezet képviseletében és szervezésében. Balla Edit, a KÖFE választmányi tagja és a közösségi adományozó est egyik szervezője van itt velünk a vonalban. Ketten is fogunk kérdezni Péter Hifele, én pedig Dudok Dávid vagyok. Szia!
Szia!
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Először légy szíves, mutasd be nekünk azt, hogy mi ez a közösségi adományozó est, és végül is mi az, amit erről érdemes tudni röviden.
Uh-huh. Hát az élőadás az adományozásnak egyik formája, ugye sokféle adományozást ismerünk, többféle pénzbeli adományozást is. Az élőadás az egy olyan forma, aminek a lényege a személyesség, hogy élőben, közvetlenül tudnak az adományozók adományozni olyan célokra, olyan szervezeteknek, olyan embereknek, akik ott előttük mutatkoznak, és elmondják, hogy mire kérik a támogatást. Uh-huh. Ez egy egyre terjedő forma Magyarországon is, mert több élőadást szerveztünk, mi most a másodikat szervezzük, és ez ebben a részvétel és a személyesség a fontos és a legmeghatározóbb.
Azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy azon túl, hogy nyilvánvalóan a személyesség és a egymás szemébenézés meg a beszélgetés fontos, de főleg az a hangulat, ami egy ilyen alkalommal megszerveződik, ahol egymást húzzák licitálás jelleggel, de nem versenyről van szó, és kinek-kinek az ötletéről még egy másnak az ötlete van, de aztán egymás ötletéhez kapcsolódnak, tehát egy igazi ilyen, mint egy ilyen, hogy hívják, ez nem mélységi mámor, de hogy az embert elkapja a lendület, és húzza magával, hogy na, hogy lehetne még hozzájárulni ahhoz, ami ott kibontakozik, amiről beszélnek.
Igen, természetesen, hát a lényege ennek a nagyon kötött forgatókönyvnek és ennek a kötött szervezési rendnek végül a közösségi élmény, tehát az, hogy együtt vagyunk, és közösen adományozunk egymás szervezeteinek is, és a különböző vendégek